imádkoztunk már, de még mondjunk el egy rövid fohát. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk, hogy te szeretetből szeretetre örök, teljes, igazi, valóságos, el nem múló életre álmodtál, és teremtettél meg mindannyiunkat. És köszönjük, Urunk, hogy a halálba zuhant emberiséget ki akartad és ki is mentetted, halál által, kereszthalál által, és ebből lehet nekünk életünk. Urunk, ha még nincs meg ez az örök, el nem múló életünk, kérünk, segíts, hogy el tudjuk fogadni, hiszen te mindent elvégeztél értünk, akik itt ebben a templomban is vagyunk, bárkik is legyünk, bárhonnan is jöttünk, te mindent nekünk akarsz ajándékozni. Növeld a mi hitünket, Urunk, segíts, hogy kinyújthassuk kiszáradt kezünket is, kiszáradt hitünket is felé, és megragadjuk az örök élet ajándékát ezekben a percekben is. Hiszen van, akinek ilyenkor dől el az örök sorsa, az örök élete. Urunk, és akik már korábban elfogadtuk az életet, újíts meg minket, tisztíts meg minket, józaníts ki önelégültségünkből. Te tudod, Urunk, hogy mire van mindannyiunknak szüksége, és tudjuk, hogy te szívesen meg is adod, betöltöd a mi szükségeinket, és arra kérünk, hogy azt az Urunk, amire nekünk valóban szükségünk van, ahhoz, hogy előbbre lépjünk, ahhoz, hogy reménységünk legyen, és ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus arca, élete, gondolatai, cselekedetei végre kiábrázolódjanak rajtunk, és hogy nekünk örök, teljes életünk legyen már ma, már most. Szeretetedbe, kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Amen. Szeretett testvéreim, különös, hogy egy ilyen evangelizációs alkalom mottója, címe úgy került elénk, hogy nem a Biblia idézete, nem a Bibliából való. Talán van, aki felismerte, észrevette, Kosztolányi Dezső akarta játszani című verséből való. És nagyon szép, és nagyon fontos mondat. Nincs egyébként a kultúránkban szinte semmi, ami a Bibliától független, vagy távoli lenne, hiszen akik az Isten próbálnák kitagadni, letagadni, azt szokták mondani az égből is, meg a templomokból, meg az ember szívekből, a gyermek és a fiatal szívekből is, azok is az Istennel küzdenek és küzdködnek. Akik annyi energiát fektetnek abba, hogy őt letagadják, megüzdenják, félretegyék, relativizálják, ők is a Biblia Istenével küzdenek. Ahogyan küzdött Kosztolányi Dezső is a 20. század első felében, és keresve kutatta az élete értelmét, egy érzékeny, egyébként délvidéki, szabadkai művész ember volt, aztán később Pesten is élt, és sok őrültségbe, bolondságba, minden tisztaság iránti vágya ellenére is belehavarodott, belezavarodott. És leírt például egy ilyen mondatot is, hogy akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni. Szerintem ő ezt kérdezte magától is, környezetétől is. És aztán elén kerül az a verse, amit talán jó lett volna elolvasni, nem hosszú vers, amiben idősebb korában leírja, hogy most már úgy nagyjából mindene megvan. Mindene megvan. Családja, otthona, sikerei vannak, pénze van. És a vers egy pontján azt írja, hogy nincs meg a kincs, mire vártam. Amire egész életemre vártam. Egy megrázó, különös képet használ, hogy a padlón keresi a kincset. Idősödő fejjel. És nincs meg a kincs. Pedig föltette ezt a kérdést magának is, hogy akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? És leírja abban vers, hogy itthon vagyok, itt e világban, és már nem vagyok otthon az égben. Itt élek, míg itt élem, vagy ebédeltem, vacsoráztam, érzem a testemet, élem a magam dolgait, de nem tudom, hol vagyok, és ki vagyok, és mire való ez az egész. Nem vagyok otthon már az égben. Tehát voltak neki tapasztalatai, hívások az életük, de most nem Kosztolányi Dezsőről beszélünk, hanem az emberről, az emberi jelenségről. Hogy az ember az általunk ismert egyetlen földi élőlény, amely keresi földi és örök élete értelmét, tartalmát és célját. És azok is azt keresik, akik kocsmáztak-e közben, kábítót szereztek, vagy kábítót szereznek, vagy bármiféle függőségbe esnek, bármilyen függőségbe. Önimádat, gyermekimádat, anyagiasság, hedonizmus, bármi, akármi, amihez úgy csatlakoznak, mint hogy egyedül Istenhez kellene csatlakozni. A legnagyobb bűnökben is, testvérek, az Isten keresve az ember és az emberiség. Az életet, az örök életet. Amikor úgy tűnik, hogy minden megvan, és minden működik, abban is mindenben az életet, az örök életet keresek, és ezért nem boldog a mai nyugati ember sem, mert nem boldog. Soha ennyi depressziós nem volt a magyarság körében. Soha ennyi. Amikor viszonylag, hát jobban élünk, úgymond, külsőségekben, és különösen is a fiatalokat stimulálják és hergelik azokkal a dolgokkal, hogy szerezze a boldog élet, az örömteli élet feltételeit, és nincs meg a kincs. Olyan különös ez az újabb gazdasági válság, ami hát egyáltalán nem gazdasági válság, hanem emberi válság. Az Isten nélkül élő embernek a válsága, mert egy ilyen válság mögött is rengeteg hazugság, lopás, függetlenedés a spirituális értékektől, Istentől, mindezek vannak. És ennek egyik következménye, hogy összeomlanak a dolgok. Tehát amikor már úgy mennénk a nagy csodálatos földi jólét felé, a nagy Európa felé, amely eljátsza hasonlóan, ami Jézus korában volt, a nagy birodalomnak az ajándékát, lehetőségét az emberek számára, egy nyelv, egy kultúra, és ennek a kultúrának a lényege végül is, hogy Isten nélkül istentelen, tehát materialista és hedonista, és aztán Isten megengedi, hogy egy pillanatra megrendüljön az egész. Egy tégla elég ahhoz, hogy kiborduljon, és ez a hatalmas rendszer bármely pillanatban össze is omlik, és össze is omolhat. Emlékszem a New York-i kettős torony összeomlása idején, meg azt tette Isten azt, hogy keresztény testvérek hívására járhattam én is az Egyesült Államokba, és mi is sétáltuk, ott megcsodáltuk, csodálja az ember a saját művét, amely hasonló a Bábelhez, hogy égigérő tornyot építünk így téglával is, vagy üveggel, meg betonnal, meg acéllal, és aztán a lelkünkben is, és aztán egy néhány perc alatt összeomlik, és akkor a Biblia olvasó útmutató szerinti aznap ége volt, hogy leomlanak a nagy tornyok. Ez a nagy kérdés. Akárkik vagyunk, hívők, nem hívők, megtértek, nem megtértek, van-e igazi, élő, fundamentuma alapja az életünknek, mert földrengések vannak, megrázkódtatások vannak, családi és egyéni és közösségi krízisek is vannak. De nem csak plusz különleges krízisek, hanem maga a lét, ez a törékeny, érzékeny életünk, létünk is végtelenül különleges, és bármikor meginog, megremeghet. És az a legfontosabb, hogyha van örök életünk, életünk az Istenben, aki nem múlik el. Tehát akarsz-e teljes, tiszta kézzel élni, örökre, teljesen. Azt könnyen rámondom, hogy teljesen hát, hogy ne szeretnék, és tiszta az én szívem, meg teljes kézzel élek. Isten lelke csendesítsen el minket, és beszélgessünk vele erről az örök és teljes és tiszta szívű életről. Hát ha Isten igéje szól hozzánk és szólhat hozzánk is tud olyat mondani, amire szükségünk van. Ezt a témát aztán, ha Isten megadja, lebontjuk a különböző aspektusokra, megközelítésekre. Ma este az életről lenne szó, az élet teljességéről. Hát akarunk-e teljes tiszta szívvel élni az élet teljességében. Isten igéjét olvasom, Ezékiel könyve 47. fejezetétől az első verstől ismerjük jól Isten választott népe életét, hogy sok-sok evangelizáció, sok-sok igehirdetés, sok-sok kijelentés és kinyilatkoztatás után is maga Isten népe számtalanszor hűtlenné vált, élete a földhöz tapadt, és sokszor ott is ragadt, és sok engedetlenség következtében Isten megadta, megengedte az ő életükben is, Isten népe életében is a krízis, az összeomlás. Összeomlott a gazdaság akkor is, az ország is, a papság is, a hierarchia, a szervezet, a liturgia, minden. Szép rombolták az akkori ókori kelet egyik legcsodálatosabb épületét, a templomot, és a négy krémjét, vezetőjét vitték fogságba, deportálták. Teljes krízist ért meg Isten népe. Isten népe, az istentelenség következtében. Ez nem azt jelenti, hogy amikor úgymond jól mennek a dolgok, funkcionál az egyház, hogy akkor minden rendben van. De Isten fájdalmában, elkeseredésében, szeretetteljes szorongásában, féltésében időnként megengedi, hogy ez a krízis, az istentelen, az egyházban belüli istentelenségnek a következményei időnként érzékelhetővé válnak. Mert valóban a világ és mi mindnyájan ítélet felé megyünk. Az élő Isten szín elé megyünk. És Isten olyan kedves, olyan szeretetteljes, hogy nem akar minket a halálba engedni, a halál útján, a széles úton meghagyni és megtartani, hanem szól hozzánk a szél susogásában, a csendes hajnali hangokban, amikor a szívünkben szólal meg, aztán szigorúban is, hogyha nem hallgatunk rá, aztán néha törik a csont, néha törik az életünk, aztán esetleg a szívünk meg a lelkünk is. De olyat is olvasunk, hogy a te igéd szikla zúzó fölöl. Hát milyen szikláról van szó, testvérek? Hát csak is a mi szívünkről, hogy néha megnyomja az Isten szentsége, igéje, súlya azt a kőkemény, vagy újra megkeményedett, kiszáradt, hitetlen vagy hívő szívet is. Mert nem hagy minket a halálban, és szól nekünk, és ez a nép, a választott nép akkor is, és aztán azóta is, több ezer év alatt időnként átért átmeneti kríziseket, ítéleteket. Ezek mintegy az utolsó ítéletnek az előhírnökei, hogy ember, vigyázz, vigyázz az életedre, igenis, itt a földön egy életed van, ezért is hazugság és istentelenség, az ezoterikus kóbálygás, paráznosság, lelki felelő paráznosság, amely mindent kitalál, az ember mindig mindent kitalál, akár vallásosan, akár nem vallásosan, hogy elmeneküljön ezek elől a tények elől, hogy drága az élet, hogy Istentől kaptam az életemet, és eldőlnek a dolgok, és élet és halál között kell is lehet választanom, és van bizony életnek az útja, és a halálnak is az útja. És ezek aztán örökre tartanak. Na nem, hát akkor az ördög, a nagy turmixmester össze-vissza zavarja a dolgokat, bedobja akár ezt a gondolatot, és Jézusnak nem hisznek, az igazságnak, az igazság beszédének, de arra könnyen odafigyelnek, hogy akkor hát majd legfeljebb újra kezdjük, majd legfeljebb újra megtestesülünk. Nem. Ma az ő hangját halljuk, ne keményítsük meg a szívünket, mert bizony ma dőlnek el a dolgok. A ma, az Istené, ebben a vonatkozásban a holnap sokszor és sok esetben az ördögi és a halálé, amikor Jézus szól, akárkinek is, bárkinek is sorolhatnak az összes nevet, Pétertől kezdve, a szálleszkezünk keresztül, Lázári, azok nem mondták azt, hogy majd jövő héten, vagy majd ha ráérek, vagy majd ha vége a munkaidőnek, vagy majd ha nyugdíjba megyek. Hanem ma és most, mert az most az Istené, Isten hív minket magához döntésre, az életre. Tehát átéli az ember, a nem hívő ember is, de testvérek, a hívő ember is, a bűneinek következményei. Isten ezt megengedi. Nem avatkozik közben. Sokszor nem avatkozik közben. Miért mondom, hogy a megtért ember is átéli bűnei között? Mert a megtért ember is létezik. A megtért ember is. Sokan azt hiszik, nekünk már nincs szükségünk evangelizációra, ide kéne hozni egy látvány és hitetlen bűnös ember, de hát mi már, hát 10 éve, 20 éve, 50 éve az Úrban vagyunk. Hát igen, valószínű, hogy igent is mondtunk rá, és dolgozik velünk, küzd értünk, de az a tapasztalat, hogy a megtért ember is újra és újra létkezik. Luther egyen sárkészben egyébként drasztikus ez a gondolat, hogy az óemberünk, mint egy dörv útik utána, és hogy utolsó kapaházással tűnik el a bűn. Igen, és utolsó pillanatig folyik ez a szent harc, szent küzdelem mindannyiunkért. Amíg az élet teljességeiben nem élünk, amíg nem éljük át azt, hogy bennünk van az Isten élete. Az Isten élete, de nem a templomban, hanem otthon, akárhol, a kamrában, konyhában, munkahelyen, utcán, temetőben, műtét előtt, közben, után, bárhol, bármikor. Az élő Isten, aki engem teremtett, életre teremtett ezt az életet, nekem ajándékozta, és ezt én hordozom, akik a fiúban vannak, azoknak örök életük van. És Isten ránézett erre az összeomlott egyházra, sok-sok hívő volt akkor is, akik mindenhez értettek, mindent tudtak, akik az elit csapat voltak, a minta egyház, és Isten mégis megengedte ezt az összeomlást. És aztán küldte az ő igényét, ez az evangelizáció, amikor Isten elküldi hozzánk az ő igényét, amikor nem úgy általában meditálunk, papolunk, előadunk, beszélünk Isten csodálatos dolgairól, hanem tudom, hogy itt az Isten köztünk. Tudom, hogy hozzám szól az ige. Tudom, hogy hozzám jön el. Tudom, hogy nekünk szóló üzenetet ad az Isten, amire nekünk ott szükségünk van. Amikor nem úgy általában gondolkodunk, elmérkedünk, és főleg nem vallásoskodunk, hanem hozzám szól, nekünk szól. És így szól először az egyénekhez, ebben az esetben Ezékielhez, és aztán ezt az igét továbbadta. Hát mi is volt ez az ige? Csodálatos igéket adott, kemény, megrázó, fölkavaró és biztató és reményteljes igéket is adott Isten Ezékielnek, és Ezékielen keresztül az akkori egyháznak. És milyen csodálatos, hogy azt a lelket, aki akkor Ezékiel is lesz. Hát ezt a szent lelket mi is megkapjuk, és megkaphatjuk. Ez adatok. Ezt már nem kérni kell, ezt elfogadni kell. Át kell venni, vegyetek szent lelkedet, mondja Jézus. Vegyetek, mert van, mert itt van, és azt a szent lelket kaphatjuk ma este is, aki akkor Ezékiel is lette, és ami életünkre vonatkozóan megérthetjük az ő üzenetét. Azután visszavitt engem a templom bejáratához, amikor Isten visszavitt minket. A templom bejáratához, a forráshoz. Vissza a forráshoz. Ahogy mondták a táncosok, hogy vissza a kályához, mert összekavarodtunk. Összekavarodtak a lábaim, a lépések. Nem tudom úgy járni az életet, ahogy kellene. Vissza a kályához. Isten visszavisz minket. Akik még nem voltunk nála, azoknak azt mondja, hogy visszaviszlek téged. Hozzám. A forráshoz, az élet forrásához, amely nem templom, nem kápi, nem biblia egyszerűen, nem lelkészek, nem konferenciák, hanem az Isten, az élő Isten, aki Jézusban megjelent a Földön, mert megjelent az élet, olvasok. Megjelent az élet a János levelében. És azt is olvasok, hogy benne élet volt, és az élet volt a világosság. És Jézus azt mondta az ő beszédeire, hogy az én beszédeim lélek és élet. Ez az élet megjelent számunkra. És akik már megkaptuk ezt az életet, hát azokat is újra és újra visszavisz minket a forráshoz, újra az oltárhoz, a templomhoz, a kijelentés helyére. Ez nem épületet jelent. Ez az testvér, mikor kapnál kijelentést? Nem elmélkedés, nem jó gondolatokat. Kijelentés az Úrtól, hogy hozzád szól, hogy veled van, hogy neked szól, és meg is változtatja az életedet. Ez a szó. Az ő szava, ami életünk forrása. Hát ezzel a szóval teremtette a világot, az életet, és minden, akkor ez a szó tud nekünk életet adni. Visszavitt minket a templom bejáratát, engem ide Ezékiel. Ott víz fakadt, a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. Ott víz fakad, az élet folyója, az élet vize, amely Isten jelenlétét jelképezi. Végig vonul ez a kép a Biblián. Az Isten folyója, az Isten patakja, amely tele van vízzel, nem úgy, mint a kiszáradt hívő szív, amely kiszikkad, kiszárad, van kiszáradás, testi kiszáradás, de lelki szellemi kiszáradás is. Nekünk kijelentése, igére, lélekre, vízre van szükségünk, amelyet kapott a Samáriai ösztön, és már nagyon sokan, sok millióan azóta. És átjárja ez a víz az életünket, megtisztít és felfrissít. Hát ott víz fakad a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapuna áll, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuból. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál, azután ő kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 szőnyököt és átvezetett a vízen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et és átvezetett a vízen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et és átvezetett a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Ekkor ezt mondta nekem, láttad-e ember fia? Láttad-e? Látod-e Isten szíved szorongató szeretetét? Hogy ott hagyja a mennyet, hogy ott hagyja az ő zárt komfortos világát, és kijön ez az élő víz a zárt templomból, a küszöb alól is, amely az oltártól folyik, Isten szívéből folyik, ezt mondhatjuk így, de kimegy a világba, kimegy oda, ahol az emberek vannak, ahol a kiszáradt emberek vannak, a szükségben lévők vannak. Az Isten szeretete, elnézést a kifejezést, de szinte kirúgta a menny kapuját, a menny ajtaját, elég ebből, hogy mi itt vagyunk, és ők meg ott a pokolban. Ez az Isten szerelmének, szeretetének a döntése és útja, hogy eljön a világba, az emberhez, és megy ez a víz először, bokáig térdig, derékig ér, aztán megúszni való víz. Ez az agapé szeretetnek a megúszni való tengervíze, amely beborítja a földet azért, mert a föld beteg, a föld halálban van. És valóban azt értjük át, hogy az egyház minden bűne hiányossága ellenére is ez az élő víz beborítja a földet. Ma a világ minden helyen hirdetetik az evangélium. Csak egy példát hadd mondja, a nagy kínai kulturális forradalom idején millió számra jutották az embereket, a keresztényeket is, és jelentették, hogy nincs, megszűnt a kereszténység Kínában. Amikor több milliós volt az ébredő kereszténység még a II. Világháború előtt. És aztán a 70-es években újabb csodálatos ébredés indult el, és a kereszténység különböző missziószolgálatok által is például megvásároltak Szibériában hatalmas sugárzó tornyokat, amivel evangélium rádió műsorokat ma is, most is sugároznak a földrészi Kína területére, ahol naponta 20-25 ezeren térnek meg. Ezen a mai napon 20-25 ezeren tértek meg abban az országban. És azokat a rádiókat használják ma is Kínában, amiket még Mao Tse-tung rendelt el, hogy minden otthonban legyen egy rádió, és azon hallgatták a köteleződéket, mert sok száz nyelvjárás van, a kötelezővé, tehát mandarin nyelvjáráson a kommunista ideológiát hallgatni kellett minden kínai otthonban. Ma például ezeken a rádiók százezrein az evangélium hirdettetik, például Kínában. Miért? Mert Isten élővize elmegy oda, ahol szükség van, ahol baj van, ahol halál van. Láttad-e ezt, ember fia? Visszafele menve láttam, hogy a patak partján innen is túl is igen sok fa van. Még egy példát hadd mondjak el, néhány hónappal ezelőtt szolgáltam egy Békés megyei faluban, ahol hát igen nagy kommunizmus volt szintén, összezsugorodott a kis református gyülekezet, és egy hetes evangelizációból falu, próbálták a falut is bevonni ebbe a programba. No, hívták erre az alkalommal nyugdíjba, mert valamikori pártnak volt iskolaigazgató nő, aki úgy tűnik, hogy lépne már egy kicsit a hit felé, Isten felé, de nem tudja ezt a lépést megtenni, hogy a harangszóra belépjen abba a templomba, hát amit tudott tulajdonképpen egész életében, ez volt a dolga, ez erre kötelezték, és ezt vállalta is. És úgy meghatott engem ez az eset, amikor megtudtam utólag, hogy ebben a faluban van egy kis helyi tévé. Hát ki is mondom a nevét, Okány, a falu neve, az Okány tévé. Hát ki hallott már erről? Ugye CNN-ről még hallottam, de Okány tévé. És ez az igazgatóna konyhában, ott hallgatja sírva az evangélizációt, és kért meg a konyhájában. Értjük, testvérek? Tehát meg hol van ez attól az indulatnak, azt mondják, hogy hát ezek a kommunisták most jönnek a templomba? Mert most illik, mert most szabad, és akkor ezt valahol még meg is szólják őket a helyiek. Mintha a nagy idők között nem lenne képmutatás és konformizmus. És hogy Isten, mintha nem akarná üdvözíteni az embert, akár közeli, akár távoli. És megkeresi elsősorban a szemed az én szívemen keresztül az hajszál ereket oda, ahol az emberek ilyenek, ahol baj van. Tehát nem meneküljünk az istentelen családunktól a templomba, hanem nagyon gyorsan aztán menjünk vissza, és vigyük az élő lidet számukra. Tehát látjuk-e Istennek ezt a szándékát, akaratát? Visszavezetett engem a patak partján, visszafelé nem, de láttam, hogy a patak partján innen is túl is igen sok fa van. Igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sossáván tengerbe is meggyógyul tőle a víz. Életet nyer a víz. Miről van itt szó? Testvérek, ismerjük jól a Jordán folyóját. Hát ezt nem említjük. Ahol Jézus bemerítkezett, megkeresztelkezett, és sok minden kötődik a Jordán folyóhoz. Megadatott egyszer, hogy egy német lelkész meghívott egy ilyen útra, és járhattunk Izraelben, láthattam ezt a folyót, és úgy éreztem, hogy az Isten valamit megérkezett vele ebből a vigéből és az ő tervéből, az Isten dramaturgiájából. Mégpedig, ami megiratott, ami tanulságunkra iratott meg. Nem véletlen, hogy ami ott történt ezen a területen, amit Szentföldnek nevezünk, ott Istennek volt elképzelése, terve és üzenete számunkra, az egész világ számára, de ez nem valami hittanos földrajz, hanem az én szívem földrajzáról van itt szó. Minden emberről szó van ebben az ügyben, ebben a történetben, ebben az ügy történetben. Tehát az Isten folyója, amely az ő jelenlétét jelenti. Az életet, az Isten életét, nem azt, amit mi élünk, hanem az igazi életet, az el nem múló életet. Mert valaki azt mondja, hogy mit kell itt pakolni még valami plusz lelki életről, hát van értelmi, érzelmi, akarati életünk, az istentelen emberek is élnek, és sokszor jobban élnek, és jobban megy nekik, ahogy a Zsoltáros is megállapította. De testvérek, nem mindegy, hogy van kiben milyen lélek van, hogy az érzelmi, értelmi, akarati énünket, meg hát az egész testünket, mi mozgatja, mi uralja, mi az, ami meghatározza. Tehát ezért szükséges újjászületni, hogy mondja Jézus, az idős egyházi tanítónak is, hogy átjárjon minket az Isten élete, és megújuljunk, és megtérjünk. Megtérjen az ég, megtérjen az érzelem és az akarat. Mert ha nincs megtérve az élet útjára, az élet forrásához, akkor nagyon félrevisz minket. És tönkreteszi a dolgokat körülöttünk. És ha úgy, ahogy elmennek az ügyei dolgaik, akkor még mindig lehet, hogy ott van ez a kosztalányi dezsős kép, hogy aztán keresgélünk, kaparászunk, kotorászunk, és úgy érezzük, hogy hát nincs meg a kincs, mire vártunk. De Isten ezt a kincset meg akarja adni. Tehát a Jordán, az Isten folyója, Isten patakja. Tudjuk, hol ered a Hermon hegyén. Arról beszél az ige a Hermon harmatjánról. Az állapot, mert itt lelki-szellemi állapotokról szó van, ahol az Isten jelen van. És onnan eleve, ott van a Jordán forrása. onnan ered a Jordán. A Jordán szó a járat igéből van, ami annyit jelent, hogy alá siet, alá zuhog. A Jordán szónak ez a jelentése. Alá siet, alá zuhog, mert nem marad ott. Siet, siet, hova? Hát az emberhez, a mélységekbe, ahol az emberek élnek. Isten szerelme, szeretete megérkezik hozzánk, siet, és beérkezik ez a folyó, ez a kis patak a Genezáreti tóba. Egy meleg, konformos, gyönyörű, szép tavacska, teli, most is teli halakkal, mediterrán növényekkel, gyümölcsökkel. Jézus sokat tartózkodott, ott sok-sok bibliai történet szól erről, és az, amit én megértettem, úgy érzem, hogy ez az a helyzet, ez az állapot, amit a Biblia így nevez az első szeretetnek az állapota. Amikor Isten befogad minket, elfogad, amit itt is sokan átéltek, hogy hát van Isten, hogy vannak testvérek, hogy valóban minden ellenet volt, de mégiscsak van, tényleg van szeretet, vannak örök értékek, megváltozhat az életünk, életet megszabadulhatunk bűntől, haláltól, ördög hatalmától. Jaj, de örülünk neki, örülünk Istennek, örülünk egymással. És elhagyunk szépen, és sokan azt hiszik, hogy ez a kereszténység. Hát ez is a kereszténység, de Isten tovább megy. Isten tovább megy. Isten folyója tovább megy, és ismerjük, hogy hogyan és miképpen tovább megy. Geológiailag is így van, a világ legmélyebb völgyébe. Ez a Jordán völgye, amit a 23. Zsoltár két évvel így érzékeltethetünk, hogy bizony a halál árnyékának a völgye. És a halál árnyéka völgyébe, a világ legmélyebb völgyébe megy az Isten folyója. Tehát vigyázzunk, Jézus ezért nem engedi meg itt a szortírozást, hogy juhok kecskét jobbra-balra, hogy konkolj búza, hogy mi itt az egész hitetlen világtól rosszul legyünk, és előadjuk azt, hogy nekünk van már egy kis mennyországunk, és hogy a többiekkel mi lesz arról mi nem tehetünk, hogy ők mennek a széles úton a pokolba. Nem, Isten szeretete benned és bennem bemegy a halál árnyékának a völgyébe, a halottak közé, a lelki-szellemi halottak közé. Milyen az a völgy? Kemény, száraz, sivatagos, és nem áll meg ott sem. Végig megy, miért? Mert keresi a bajban lévőket, az Isten nélkül élőket. Bármilyen radikálisan hangzik, és bármilyen rosszul van a liberális korszellem a mai emberek ettől a gondolattól, azt kell mondanom, ki kell mondanom, mert ez az igaz, hogy megtérés nélkül halálban vagyunk. Tehát itt a halálról és az életről lehet filozofálni, de ez nem filozófia. Itt élet-halál kérdéséről van szó. Hogy Isten nélkül nem akkor halunk meg, amikor az orvos kimondja fölöttünk, hogy exitált a Juci néni, vagy a Karcsi, hanem halálban vagyunk. A keresztény embernek, testvérek egyetlen egy temetése van. Hát az micsoda? Szoktuk, ha eltemettük, és soha nem tetszett nekem ez a kifejezés, hogy eltemettük ezt vagy azt. Egyetlen egy temetés van, lényegileg, lelki-szellemi szempontból, az igazság szempontjából, az a keresztség. És a megtérés keressége, amikor az óember megfullad, víz alá kerül, ez az egyetlen temetés. A kereszténység erről tud. Ez egy lelki-szellemi temetés. És akkor újat hoz ki az Isten, újat teremt belőle. Ennek az üzenete a gyermekkeresztség, amit aztán felnőttkorban, lélekben, szellemben átélek, hogy valami meghal. Nem reparálunk, nem a romlást lakkortjuk, fényesítjük, hanem valami meghal, és innen újjá lett minden. Élet pedig többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Egy új ember él tovább. Ez bizony halál és feltámadás. Temetés és újrakezdés, új élet. Hát mit mond a tékozófia alapja, hogy meghalt ez az én fiam, de föltámad. Hát akkor egy fiatalság volt. De azt mondja, hogy már föltámad. A Biblia azt mondja, hogy itt a fiúban annak örök életem van. Tudom, hogy a földi temetés és a halál is nagy küzdelem, nagy nyomorúság. És a hívőknek is sokszor nagyon nehéz átkelni azon a folyón. sok kísértéssel, nehézséggel is együtt van, de az életük alapja megvan, az élőkő, a fundamentum, az Úr Jézus. Tehát visszatérve a képre, mit olvassunk ki, hogy ez a víz pusztán folyik keresztül a pusztaságon. Nem véletlenül, hogy az Úr Jézus is visszavonult a pusztához. Na akkor gyerünk! Uram Isten, hát akkor kezdjük! De nem bíbor és bársony között, és valami szép, komfortos, légkondicionált lelki szenteléssel és bármivel. Nem, a pusztaság, ahol megszólalhat az Isten. Ahol gondoljunk Pálra, Saul, a Saulból lett Pálra, aki föltárad, Arábia pusztaságába vonul vissza. És ez sok-sok más történetet is mondhatnám. Tehát a pusztában szólal meg az Isten, megszólal a halál árnyék a völgyében, és a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sósává tenger. De hát mi ez a sósává tenger? Hát a sós tenger, a holt tenger, a halott tenger. Amire azt mondják, hogy ennek az embernek már ennyi, ennek már vége. Ez már olyan, ez olyan reménytelen. Van, aki ilyennek látja az embert, az emberiséget, esetleg saját magát, esetleg a gyerekét, vagy az anyját, vagy a szomszédját, amikor mi ítélünk egymásról. De ez az ítélet ilyen értelemben igaz is, mert halottak vagyunk bűneink miatt. Tehát a tengerbe ömlik, és a sósává tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Ez az Isten látása, ez az üdvtörténet, ez az Isten élete ebben a világban, hogy alásért, alázuhog, bevon minket az ő szerelmetes közegébe, ez a csodálatos új életbe, és aztán azt mondja, hogy hát akkor gyertek velem, gyertek velem! Tanítványoknak is ezt mondta, megtanította őket 3 éven keresztül, gyertek velem, hova mentek? Hát ahol baj volt, ahol nyomorúságok voltak, ahol megszállottak, üvöltöttek, ahol vakok voltak, fáradkezőek, görnyedhátúak, halottak, paráznák, sebmesztő, prostituáltak, bárki, gyertek velem! És oda visszük az életet. Természetesen, normálisan, elfogadhatóan, befogadhatóan. Ez a kereszténység, és nem más. Nem a templomba járás, nem az evangelizációra járás, nem az, hogy én itt prédikálok egyszerűen. Ez fontos, de ez a generálizító. Itt mi nagyon jól tudunk keresztények lenni. Öltönyben, Bibliával a kezünkben, de otthon valóban. És az egész életünkben, egész éjjel és nappal. Mert az Isten ország a jelen valóság. Jelen van az ő ország a mi életünkben. És a sósává tenger vize meggyógyul. Élni fog benne mindenféle élőlény. Azt bizonyára tudjuk, hogy ez a sós tenger ma ugye biológiailag halott. A Jordán folyóból megérkeznek bele bizonyos halacsák. Azonnal elpusztulnak. Azonnal. A turisták, a keresztény turisták is szeretnek tenni egy kicsit lebegni, belemennek pár percre, ki is van írva, hirdetik, hogy 10 percnél, ha jól tudom, 10 percnél tovább. Nem szabad bent lenni. Különösen aki szívbeteg. Volt az, aki ott meghaltatlan. Tehát az ember se bírná ki. Pedig a víz, kék, meleg, jól érezzük magunkat. Még újságot is. Bibliát is lehet olvasni a vízben lebegni. És közben meghalunk. Így élnek sokan, azt hiszik, hogy élnek. Fürecskéznek, pancsolnak, neveknek, és közben a halál, a lelki szellemi halál rágja az életüket. De Isten azt akarja, hogy ahol halál van, ott élet legyen, és ezért jön el az ő igényével, ami szívünkbe, életünkbe, most is és ma is. És meggyógyul ez a víz, élni fog benne minden élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Akarsz-e meggyógyul? Jézus ezt megkérdezte, és hittem, hogy tőlem is, tőled is. Akarsz-e teljes, tiszta szívvel jön? Akarsz-e? Mert ha ezt, nem Kosztolányi Dezső kérdezi, és nem egy vendéglelki, hanem maga az élő Isten kérdezi tőlünk, akkor ez nagyon jó. Akkor ez nagyon fontos. Ha Jézus szól, hogy nyújts ki a kezedet, száradra, nyújts ki, de Uram, hát nincs. nincs kezed, nincs kitel. De Jézus szól, hogy nyújtsd ki a kezedet. Ezt mondta az állatkezdőnek. Micsoda pillanat. Hát nem egy morbid, hanem Isten van jelen. Nem egy morbid jelenet. Azt mondani egy állatkezdőnek, hogy nyújtsd ki a kezedet. Vagy egy halottnak, hogy Lázár jöjj ki. Hát micsoda morbid jelenet ez. De az Isten szól. Az Isten szól. Akarsz-e élni? Akarsz-e meggyógyulni? Mert ha akar, nem a te akaratodtól, ugye sokan félreérti, hogy a hit, nem az emberi fanatizmusról van, mert nagyon akarom, mert nagyon imádkozom, mert nagyon bőtölök, mert már nagyon sírok, Uram, már nagyon elegem van, ez kevés. Ő az élet és ő az üdvösség. És ő jön el és ő szólal meg. Esélyem nem lenne. A halál birodalmából meditálgatni és állítatokat meg evangélizációt. Ő evangélizál, ő szól be a nyilkos, zárt, sötét cellába, vagy barlangba, vagy sírbarlangba, vagy bárhol, ami lehet az én szívem. És ő fogja meg a követ, amiből lesz érző szívű fiú. És ő változtat meg minket, és élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok, hát felírtam magamnak ezt az adatot, csak nem vittem magammal most estére, nem mintha az adatok győznének meg minket. Testvérek, valahol feljegyeztem egy statisztikából, minden évben a Földön 40 millióan halnak meg éhségben. 40 millió magzatot ölnek meg. És akkor sorolhatnánk még a háborúknak és a sok-sok bűnnek, bajnak a következményét, eredményét. Hát milyen bolygó ez, milyen kultúra, milyen emberiség, milyen civilizáció, amely annyira nagyra van magától, amely megépítette a vallásos és a kulturális tornyokat, és istenkedik, és Istennek képzeli újra magát. A halál civilizációja, ez a halál kultúrája. És azokban a kereszténynek nevezett családokban is, ahol megkeresztelték a gyerekeket, de ahol ezeket ezt a szellemiséget fogadják, ott a halál munkálkodik, halál dolgozik, ahol a hűtlenség az, ami csábít minket, és a tíz igének, a tíz parancsoknak az ellentétei vonzanak és rángatnak, és kísértenek, és határoznak meg minket, és győznek le minket. Az a halál civilizációja, és ezekhez, és hozzánk, és a mi életünkhez szól az életbeszéd, az élet igéje. Tehát élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Csak jusson el, halászok állnak majd az éngeditől énekláink, hálók szállító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. Hát mi ez a tócsa és pocsolya? Az a sok kis Isten nélküli szubkultúra, hogy ma mondják az okosak. A kis csoportok, emberek, individumok. Én individum vagyok, én szabad vagyok, én liberális vagyok. Nekem az Isten sem mondja meg, hogy mi a dolgom, mi a célom, mi a feladatom. Én tudom magamtól. Ez az ősbűn, ez az eredendő bűn, ez a bűn lényege. Hogy az ember maga dönt mindent felől. Valóban? Csak ugyan? Azt mondta az Isten. Csak ugyan? Dehogy is. Az Isten is mond valamit, majd én is mondok valamit. Tócsa és pocsolja. És saját maga marad magában. Egy maga marad, az Jézus mondja. Egy más képet használva ugye a búzatbentől. Sósak maradnak. Testvér, ne marad ilyen sós. Az Úr Jézus azt mondta, hogy legyetek só, de hát a gulyás levesben nem egy kiló só kell. Nagyon kicsi, nagyon kevés. Mert a tömény só öl. Ne maradjunk ilyenek, ne maradjunk a halálban. Mert az élet nem tud megölni bennünk, és körülöttünk akkor. A patakpartján innen is túl, és mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el. Nem így is mondhatnánk, nem hervad le. Szokták mondani, mert lehervad ez az ember. Nem hervad el. Amikor mások összeomlanak és lehervadnak a sivatagosodás miatt, a szeretetlenség sivatagosodása miatt, és már nem bírják, és azt mondják, hogy nem bírom, ami otthon van, nem bírom ezt a kort, ezt a szellemet, amiben élünk. Az Úr gyermekei bírják, miért? mert a gyökereik egy másik kép szerint Jeremiásnál van, az életfájú gyökere az élő vízhez ér, a folyóhoz ér. Ugyanazt a sorsot élik meg hívők és nem hívők. Az egyik összeomlik, a másik nem. Hát miért? Mert az egyikben élet van, el nem múló élet, örök élet, amely nagyobb a halálnál, nagyobb a depressziónál, nagyobb az ördögnél, a gonosznál, amely dolgozik, amely másra is dolgozik, a családjainkba is dolgozik. És hogyha az én életem nem kapcsolódik az örök élethez, az Isten életéhez, akkor ezek mind legyőznek nekem. Akkor lehervadunk, elhervadunk, gyümölcstelen kereszténység leszünk. Tehát gyümölcsük nem fogy el. Jézus azt mondja, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem arról, hogy milyen szépen beszélnek. Gyümölcseikről ismeritek meg. Szeretet, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség és a többi. Ezek mind a hétköznapi életben fogyasztható gyümölcsök. De ezeket csak a lélek teremelti bennünk. Az Isten élete, az Isten lelke, semmi más. Ezért mondja Jézus, hogy szükség újonnan születni, felülről fogantatni Istentől. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Azért terem új, mert a szentélyből, Isten szívéből, Istentől folyik az ez a víz oda. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Akarsz-e teljes, tiszta tízzel élni az élet teljességében? Hiszem, hogy ezt nem én kérdezem, hanem a mi drága, jó, teremtő Istenünk, aki az élet Istene, aki hív minket ma este is, nem egy kis elcsendesedésre, testvérek, hanem örök életre, örök életre. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük a Te jelenlétedet, a Te szavadat. A Te szavad lélek és élet. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te nem úgy beszéltél, mint az írás tudók, nem előadást tartottál, hanem igazat mondtál. A Te diagnózisod helyes, és a Te terápiád is az. Köszönjük, Urunk, hogy a Te sebeidben van a mi gyógyulásunk. Köszönjük, Urunk, hogy mi, akik halottak voltunk vétkeink miatt, bűneink miatt, hitetlenségünk miatt, Te kegyelmesen, irgalmasan ránk tekintettél, és életet adsz nekünk. Ránk tekintettél az egyházra, amely olyan, mint a völgyben a szálos csontok halmaza, és életet adtál. Megelevenedtek a csontok, és köszönjük, Urunk, hogy az élő víz belefolyik a halálárnyék a völgyébe, a halálos állapotokba, helyzetekbe, így érkezett el az én szívembe, és sokok szívébe is. És így akarsz ma is, most is megérkezni, itt is talán néhány szívbe. Ó, Urunk, növeld a mi hitünket, segíts, hogy megnyissuk ezt a szívet, mert ezt a szívet csak az Isten szeretete tudja megnyitni. Persze tudjuk, belülről van a zár, de Urunk, csak Te tudsz minket megtéríteni magadhoz. Téríts is meg, gyógyíts meg minket, Urunk. És köszönjük, hogy a keresztre vitted a mi hitetlenségünket, halálos állapotunkat, és az a hely, az élet helyévé vált a Golgota. Urunk, kérünk, téríts magadhoz, bocsáss meg bűneinket, szabadíts meg minket a gonosztól, és örömmel és szeretettel hozzánk kérünk, mert Te hívtál minket, töltsd be minket jelenléteddel, szent lelkeddel, és ezek után vezesd és uralj a mi életünket. És köszönjük az örök élet, ajándéka, amely Te benned van. Amen.